Zsuzsina a kórházi ágyában ébred. Kicsit szédül. Megszokta már, hogy a kötözéshez mindig elaltatják, de még mindig nehéz az ébredés. Lenéz a kezeire, amiken friss, fehér kötés van. Enyhén húzódik a bőre, de nem fáj. Persze a gyógyszerek eltompítanak mindent. Megmozgatná az ujjait, de azok nem nagyon reagálnak. Ekkor eszébe jutnak az orvos szavai. Nem biztos, hogy valaha is képes leszel újra használni a kezeidet. A belépő nővérrel egymásra mosolyognak. Szeretnék felállni, ma már el kellene jutnom a folyosó végéig, mondja Fruzsi a napi tervet. Pihenj inkább, ráér az a séta még. Nem, muszáj, mondja a 12 éves súlyos égési sérült lány. Minél hamarabb el akarok kezdeni újra táncolni. A nővér félmosolyjal megvonja a vállát. Tudja, nincs értelme ellenkeznie. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Domonkos Fruzsina története, akit 12 évesen egy megmagyarázhatatlan gázrobbanás és az ebből fakadó súlyos égési sérülés kiragadott addigi felhőtlen gyermekkorából. És olyan megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie, amelyek egy felnőtt számára is nehezen feldolgozhatóak. Ám az akkor még csak általános iskolás kislány elképesztően pozitív életszemlélettel, elszántsággal és erővel csinálta végig a hosszú és sokszor fájdalmas rehabilitációt. Mert minél gyorsabban vissza akar térni az iskolába és legnagyobb szenvedélyéhez, a táncversenyek világába. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Ha létezik felhőtlen boldog gyermekkor, Domonkos Fruzsináé az volt. Szerető családban nőtt fel, imádta az iskolát és a barátait. 4 évvel idősebb bátyja mellett igazi királylánynak érezte magát. Elkötelezett szüleitől pedig már a kezdetektől fogva azt látta, hogy a sikerhez elengedhetetlen a kitartás és a szorgalom.
Igen, igazából kiskorom óta amúgy hát eléggé maximalista vagyok, úgyhogy általános iskolában kb. Csak 5-ösön volt, szó szerint, hogy még az ellenőrzőben se volt rosszabb, de egyébként 12 éve kitűnő tanuló vagyok. Én mindig szerettem tanulni, mindig megtaláltam minden tantárgyúval egy-egy részt, ami nagyon tetszett, úgyhogy így könnyen ment.
A tanulás mellett hamarosan új szenvedély érkezett az életébe. 8 évesen bátyja egyik barátjának fellépését látva azonnal megtetszett neki a hip-hop tánc, és nem sokkal később jelentkezett is a szegedi ritmus tánc és fitness stúdióba, ahol már az első óra meghatározó élmény volt számára. Nem sokkal később elkezdett versenyekre is járni, és sorra hozta el az érmeket. Nem csak kihívásokat talált a táncban, hanem egy összetartó közösséget, ami az évek alatt élete egyik legmeghatározóbb része lett.
Bármikor tudtam a táncba menekülni, hogyha mondjuk rosszabb volt, akkor is én nagyon szerettem. Amikor bementem a táncra, a táncórára, akkor így mindent így hátrahagytam, és mondjuk nem azon gondolkoztam, hogy egy dolgozat nem úgy sikerült, vagy hogy mondjuk összevesztem a barátnőmmel, hanem akkor a tánc. Úgyhogy kiemelt néha így a hétköznapokból, és akkor egy ilyen, hát szinte álomvilágba kerültem be egy-egy óra által.
Január 8-a egy tökéletesen idilli napnak indult. Fruzsi szüleivel, testvérével és egy ismerősükkel épp óriás palacsintát sütött gyálaréti házuk konyhájában, és vidáman beszélgettek. Ekkor a ház egy másik részén álló, használaton kívüli gázpalack máig ismeretlen okokból felrobbant. És bár a detonációtól távol voltak, az úgynevezett lángégés mindannyiukat elérte.
Nekem az utolsó képem, amikor hallottam, vagy éreztem ezt a nagy robbanást, és nekem utána konkrétan azt, hogy hogy jutottunk ki, az nincsen meg. Gyakorlatilag nekem az úgy kiesett az a robbanás utáni pár perc.
Fruzsina és a család többi tagja átszaladt a szomszédaikhoz, ahol a mentők kiérkezéséig hideg vízzel locsolták őket, hogy enyhítsék az égést. Ott a fürdőszobában a tükörben meglátta magát, a megégett haját, a furcsa, szinte elfolyt arcát, de még nem fogta fel, mi történt. A szakemberek szerencsére gyorsan a helyszínre értek, és Fruzsinát külön mentőben szállították kórházba. Arra még emlékszik, hogy szinte jó hangulatban beszélgetett az ápolóval, és a hatalmas sok miatt egyáltalán nem érzett fájdalmat.
Utána van még egy képem, hogy felvittek ott az osztályra, és az orvosok így, ahogy fölért a lift, az összes orvos így rám nézett. És akkor utána pedig nekem már kb. A következő képem, amikor a pesti kórházba keltem fel.
Fruzsinát ugyanis 2 hétre mélyaltatásba helyezték, és felszállították a Betesda gyermekkórház égési osztályára. Mivel testének 40%-án szenvedett súlyos másod- és harmadfokú égéseket, ráadásul a légcsöve, illetve a hörgői is megégtek, az állapota életveszélyes volt.
Tényleg élethalál között mozogtam, és napról napra változott az állapotom. Volt, hogy jobb lett, volt, hogy nagyon sokkal rosszabb lett, úgyhogy ott nagyon sok orvos dolgozott rajtam, és értem.
Amikor az intenzív osztályon felébredt az altatásból, azonnal tudni akarta, mi történt vele és a családjával. Szerencsére ekkor egy pszichológus és egy szociális munkás is jelen volt a szobában, akik elbeszélgettek vele. Ekkor tudta meg, hogy a többiek milyen sérüléseket szenvedtek. Például anyukájának és családi barátjuknak is bőrátültetésen kellett átesnie.
Nagyon jól foglalkoztak velem, és igazából ezt nyilván elmondták, de hogy azért ezt így tudták, hogy hogy kell úgymond tálalni. Éreztem, hogy gond van, de úgy adták át, hogy jól vannak, és hogy így megnyugtattak. Biztonságban éreztem magam köztük.
Bár Fruzsina állapota stabilizálódott, még komoly műtétek vártak rá. Több olyan hely is volt a testén, ahol a bőre képtelen lett volna regenerálódni, így máshonnan kellett azt pótolni. A combjáról levett egészséges szövetekkel fették le ezeket a területeket, ezután jöttek a folyamatos kötözések, az első időszakban naponta. Mivel elviselhetetlen kínokat okozott volna, a kötözés idejére minden alkalommal elaltatták, és erre az eljárásra még azután is szükség volt, hogy Fruzsina elhagyhatta volna az intenzív osztályt. Éppen ezért komoly fizikai fájdalomra nem is emlékszik ebből az időszakból. A kellemetlen érzések már inkább a gyógytornás terápiához kötődnek. Ezeket a foglalkozásokat már szinte azonnal a mélyaltatás után el kellett kezdenie. Egyrészt a hosszú fekvés hatásainak ellensúlyozására, illetve hogy minél hamarabb meginduljon a sérült szövetek regenerációja is. Eleinte ez csak apró mozdulatokat jelentett, de később már a cél az volt, hogy minél előbb elhagyhassa az ágyat.
Amikor legelőször felültem, akkor tényleg szerintem 3 másodperc után éreztem, hogy jó, elég, hogy nagyon szédültem. Úgyhogy az első például az volt, hogy mondjuk az intenzíven már felüljek, és tudjak ülni, mivel ahhoz, hogy átvigyenek a sima osztályra, ahhoz nyilván tolókocsiba kellett vinni, de hogyha nem tudtam volna ülni, akkor ez nehezen valósul meg.
A sok gyakorlásnak köszönhetően szinte minden nap újabb dolgokra lett képes. Kiszállhatott a kerekesszékből, egyre önállóbbá vált, ráadásul a napi több órás gyógytorna után még a kórteremben is folyamatosan tornáztatta magát. Leginkább a kezeit, mivel nem volt hajlandó elfogadni orvosai véleményét, miszerint a súlyos égés olyan mélyen roncsolta a szöveteket, hogy többet nem tud majd rendesen írni vagy rajzolni. Neki lett igaza.
Simán visszaeshettem volna a kezdő szintre, mert sokan egyébként nem csinálják, mondjuk hazaengedik őket, és akkor nem csinálják a gyógytornát, és bemerevedik a kezük, és utána nem tudják tényleg használni, úgyhogy én szorgalmas voltam, és mindig csináltam.
Persze, bármennyire igyekezett pozitív szemlélettel gondolni a jövőre, voltak nehéz pillanatok is. Az egyik ilyen mélypontot akkor élte meg, amikor pszichológusával leültek és pontról pontra átbeszélték, mi történt, milyen az állapota, és mennyire fogja ez megváltoztatni az életét.
Nyilván előtte is bennem volt, meg tudtam, hogy mi történt, de amikor így összeszedtük, akkor így ültem ott, hogy Jézus, hogy 40%-a megégett a testemnek, és hogy és akkor volt ez a mélypont, nyilván akkor sírtam, meg összetörtem, de igazából mivel szakemberek vettek körül, ezért ezen elkezdtünk dolgozni, de már a legeleje óta, szóval hozzám már az intenzívre is jártak be, mikor még egyébként altattak már, mesélték nyilván visszamenőleg, hogy akkor is beszéltek hozzám, mert van ennek is nyilván egy pszichológiája, úgyhogy akkor így összeállt a fejembe, hogy fú, mennyi minden történt, és hogy azért nyilván vannak meglátszódó hegek vagy sebek. De egyébként nagyon jól kezelték ezt az ottani dolgozók, nagyon sokat beszélgettem velük, így bármikor igazából felmerült ilyen, hogy mi lesz, akkor megnyugtattak, és akkor meg tudtam őrizni a kis belső energiáimat, hogy jó, vannak kérdéses dolgok, hogy mi lesz, de most törekedjek inkább arra, hogy mi van most, és hogy mondjuk holnap mit tudok azért tenni, hogy jobb legyen.
Tett is érte. Különösen azért, mert a folyamatos gyógyulás közben egy dologban már az intenzív osztályon biztos volt. A lehető leghamarabb újra táncolni akar. Ahogy a fizikai állapota engedte, már a korteremben elkezdett gyakorolni. Kis célokat tűzött ki maga elé, hogy minden napra jusson valamilyen apró, de lelkileg fontos sikerélmény.
Mindig belülről éreztem azt, hogy nincs olyan, hogy én megállok, és hogy azt mondom, hogy nem bírom tovább csinálni. Szóval szerintem én ezt így hordozom magamba. 12 évesen már az volt bennem, hogy ezt magamért kell csinálni.
Ebben az időszakban az égési osztályon nem volt hasonló korú beteg, így Fruzsina barátokat nem igazán talált. Ám ragyogó személyiségével gyorsan a kórházi közösség egyik kedvence lett. Úgy emlékszik, mindig mosolygott, még a kellemetlenebb kezelések alatt is. Minden nővére jókat beszélgetett, és az orvosok is szívesen jártak be hozzá a kórterembe. Akkor úgy érzékelte, nagyon gyorsan telnek a kórházi napok, hiszen a sok kötözés a gyógytorna mellett rendszeresen találkozott pszichológussal is, de volt, hogy önkéntesek jöttek be hozzá kötetlen beszélgetésre. Ám a támogató környezet ellenére nagyon hiányzott neki a családja. Egy ideig a nagyszülei és budapesti barátok látogatták, de amikor átkerült a rehabilitációs osztályra, Fruzsina végre találkozhatott a családjával, akik már sokkal jobb állapotban voltak, mint ő, és lelkileg nagy lökést jelentett számára, hogy végre megölelhette őket.
Az így előttem van a kép, hogy így örülünk egymásnak, de aztán nyilván mindenki látta, hogy a másikkal is mi történt, úgyhogy az azért nehéz volt látni, hogy oké, te is megégtél, de azok is megégtek, akiket a legjobban szeretsz. Úgyhogy, hogyha még el is fogadtad azt, hogy jó, én megégtem, akkor ott van az, hogy akik neked a legfontosabbak, ők is. Úgyhogy ezen is kellett dolgozni, de egyébként ez egy nagyon jó élmény volt nyilván.
A kórházban töltött hetek alatt sokat segítettek neki iskolatársai és barátai is, akik folyamatosan videóüzeneteket és leveleket küldtek neki. És Fruzsina tudta, hogy nagyon várják. Ő pedig hamarosan vissza is tért szülővárosába, iskolájába és régi, vagyis inkább már új életébe. Milyen volt ez az új élet? Hogyan változtatta meg Fruzsinát örökre a baleset? Mindjárt elmeséli.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Fruzsina a rehabilitációval együtt nagyjából 2 hónapot töltött kórházban, mielőtt hazatérhetett volna. Később már csak hetente kellett visszajárni a kötözésekre. A köztes időben pedig egy ápoló barátjuk segített a sebek ellátásában. Mivel története egész Szegeden ismerté vált, sokan, még szinte idegenek is nagyon várták. Rengeteg üzenetet kapott. Otthon végre találkozhatott azokkal a rokonokkal, akik nem tudtak hozzá bemenni a kórházba. És újra együtt lehetett a barátaival is.
Őket is amúgy nagyon jól felkészítették az iskolában, nagyon sokat beszélgettek velük, hogy nem ez volt a téma, hogy mi történt velem, hanem tényleg, mintha így elmentem volna egy kicsit nyaralni, és akkor visszatértem volna.
Régi otthonába még egy ideig nem mehettek vissza, hiszen a robbanásban lakhatatlanná vált. Ezért a nagymamájához költöztek. Fruzsina viszont elment megnézni a házat. Látta a lecsúszott tetőt, az udvaron maradt szétégett ruhákat, bútorokat, ami szívszorító érzés volt. Ám mégis visszavágyott a házba.
Nagyon szerettem előtte is ezt a házat, és sokan kérdezik, hogy nem rossz-e, hogy visszamentünk, mert egyébként visszamentünk, és egyébként nekem nem, nekem ugyanolyan kedves az a ház.
A kollektív családi traumával is szembe kellett nézniük. Nem csak neki, mindannyiuknak. Ezért egy pszichológus közreműködésével leültek és átbeszélték a történteket. Az emlékezés mindenkit lesújtott, ám végre teret engedett a lelki gyógyulásnak is. Úgy tudtak felállni a beszélgetés végén, hogy lezárták a múltat, és inkább arra koncentráltak, hogy mostantól mindig ott legyenek egymásnak. Mire Fruzsit hazaengedték, a kötései egy részétől már megszabadult, és elkezdhette hordani a kompressziós ruhát, ami leszorítja, puhítja és szebbé teszi a bőrt, nagy mértékben javítva a kezdeti állapoton. A hegei egyre kevésbé húzódtak, és megszokta az új érzést, amit az átültetett bőr és égés maradandó nyomai jelentenek.
Nyilván az én testem, meg az én bőröm ugyanúgy, de valahogy más, hogy mondjuk a tapintása is más, meg hogy ott ugyanúgy érzem, hogyha mondjuk hozzáérek, de nem olyan erőteljesen, mint ahol mondjuk nem történt semmi a bőrömmel.
Egy terület azonban még volt, amiért Fruzsina nagyon izgult. Az arca. Amin két oldalt még volt egy-egy nagy seb. Az orvosok bőrátültetést akartak rajta végrehajtani, de a lány minden erejével azon volt, hogy ezt elkerülje. Az átültetés látványa ugyanis a kezén nem zavarta annyira, ám úgy érezte, az arcán már nem tudná elviselni ezt a változást. Végül a szakemberek adtak neki egy utolsó esélyt. Ha az otthoni ápolás és a heti kórházi kontroll mellett a sebek elkezdenek gyógyulni, akkor elkerülheti a műtétet.
Nagyon sokat dolgoztunk ezen, nagyon sokat volt kötözve, kiáztatva, minden, ami ilyenkor kell, és elkezdett összehúzódni.
Miután arcán is teljesen begyógyultak a sebek, megkapta a teljes kompressziós ruhaszetet. Kesztyűt, karharisnyát, arcmaszkot, amiket még további két évig kellett hordania. Az érintett testrészei rendszeres tornáztatása mellett. 3 évvel a baleset után érezte úgy először, hogy most már meggyógyult, és valóban korlátozások nélkül élheti tovább az életét. Barátaival már az első nyáron sem volt téma a baleset, vagy az abból fakadó sérülések, de a kíváncsi idegen tekintetek azóta is megtalálják. Ezt néha nagyon zavarónak éli meg, de nem a hegek miatt, hiszen szívesen válaszol bárkinek, aki kérdez tőle.
Igazából tényleg az a legzavaróbb, amikor csak néz valaki, mert nem tudod, hogy most tényleg azért néz, mert meg vagy égve, vagy amúgy lehet csak mondjuk égnek áll a hajad, vagy valami.
Fruzsina végül a baleset után 4 hónappal májusban ült vissza az iskolapadba, és a kihagyás ellenére színötös bizonyítvánnyal zárta az évet. Már a kórteremben sokat tanult, és hogy az ujjait mozgatni tudta, teszteket és feladatlapokat töltött ki. Visszatért a tánchoz is, és felépülése után újra berobbant a versenyek világába. Az elmúlt években több mint 50 érmet és külön díjat zsebelt be, egyéniben és csapatban. Vidámsága és pozitív kisugárzása már rehabilitációja alatt felkeltette a betegek lelki felépülését segítő pszichológusok és szociális segítők érdeklődését. Elhívták a kórház nyári rehabilitációs táborába, és ott pár társával együtt felvetődött bennük, hogy jó lenne létrehozni egy olyan csapatot, akik a megégett fiataloknak nem orvosi szemszögből, hanem saját tapasztalatok alapján mesélnek a rájuk váró kihívásokról. Nagyon sokan például évekig képtelenek felvállalni a hegeiket az emberek előtt. A hajukkal, pulóverekkel takarják magukat még meleg időben is. Fruzsina úgy érezte érintettként és kortásként, könnyebben utat talál hozzájuk, mintha egy felnőtt adna tanácsokat.
szerintem itt a közösség ereje nagyon fontos. Az, hogy olyanokkal, mint például ebbe a táborba, olyanokkal legyünk, akikkel hasonló dolgok történtek, és lássuk egymáson, hogy tudod kilépni. És én például nagyon szerettem mindig is beszélgetni az emberekkel, és elmondtam, hogy én mit, hogy csináltam, és ezáltal nyilván én is, ahogy kaptam a visszajelzéseket, egyre motiváltabb lettem. Éreztem, hogyha tényleg mondjuk én ugyanúgy felmerek venni egy ruhát, amiből ki van a kezem, és ezáltal egy másik égett is, úgy lesz vele, hogy jó, akkor én sem fogok pulcsiba járni nyáron is, akkor ennek van értelme tényleg, hogy erről beszéljünk, és ne egy tabuként legyen kezelve így az egész társadalomban maga ez az égés, vagy bármilyen más betegség.
Nem sokkal később Fruzsina elvégzett egy kortárs mentori programot is. Barátaival pedig készítettek egy kis filmet az égéssel kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókról, ami a Bethesda Kórház Alapítvány YouTube csatornáján elérhető. Azóta is minden évben elmegy a rehabilitációs táborba, és sok sorstársnak segített már túllendülni a holtponton, még akkor is, amikor azok teljesen reménytelennek látták a jövőt. Az égési sérülteknek sokszor már nagyon fiatalon maradandó sérülésekkel kell szembenézniük, és ez először mindenkinek traumatikus élmény. Főleg, ha szakemberektől hallják, mire nem lesznek képesek, milyen állapottal kell végleg megbarátkozniuk. Ám Fruzsina szerint a kezdeti sok után érdemes nézőpontot váltani.
Szerintem mindig van egy ilyen kis-kis rész, hogy na de mi van, ha? És hogyha ebben megkapaszkodunk, és teszünk azért, hogy na jó, akkor lehet mégis, hogy lesz valami ebből, akkor szerintem, hogyha jól csináljuk, akkor azért sikerülhet. Nyilván vannak olyan esetek, ahol mondjuk nem sikerül, de akkor legalább tettünk érte, és akkor mondjuk úgy fekszünk le egy este, hogy jó, lehet, hogy ez most valami nem jött össze, most általánosan az életre rávetítve mindezt, de legalább megtettem érte mindent, úgyhogy ez szerintem mindenképp fontos.
Fruzsina büszke az útra, amin végigment, és arra, hogy a sérülése ellenére semmit nem veszített el önmagából. Inkább hatalmas erővel lett gazdagabb. Lezárta magában a történteket, de elfelejteni soha nem fogja. Minden évben megemlékezik a baleset évfordulójáról a Facebook oldalán, ahol köszönetet mond azoknak, akik annak idején mellettük álltak. Most már ő áll mások mellett, és rengeteg energiát adnak neki azok a visszajelzések, amiket mentoráltjaitól, sőt, sokszor idegenektől kap.
Nagyon sok felnőtt szokott írni egyébként, akivel nem történt semmilyen komolyabb baleset, hogy nagyon meghatja őket, hogy tényleg valaki ilyen fiatalon, egy ilyen balesetből így ki tudott jönni. Például volt egy nagyon neves tánctanár, aki egyszer kiírta, hogy például az ilyen hétköznapi hősökből, mint például én, tud építkezni az élete során, hogy ahhoz képest a problémákhoz ez mekkora volt, és mégis kijöttem belőle, úgyhogy ez például nekem nagyon jól esett, amikor ezt így kiemelte.
Fruzsina azóta is színjeles tanuló. Többször osztályelső lett. Idén pedig leérettségizett és közgazdaságtudományi egyetemre készül. Bár 2021. szeptemberében otthagyta korábbi tánciskoláját, azóta is folyamatosan képzi magát, és Budapesten az egyetem mellett újra szeretne versenyezni. Nagy álma, hogy ismert előadó művészek mellett lépjen fel táncosként.
Hát igazából ezt az erőt mindenképp otthonról hozzam, hogy mindig küzdeni kell az álmainkért, és hogyha valamit kitűzünk magunknak, akkor azt meg kell csinálni, szóval nekem nincs olyan, hogy ha valamit eldöntök, hogy nagyon szeretnék, hogy az nem valósul meg.
Az Egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője, szövegíró Bodnár Hajni, showrunner Orsós Lajos, hangmérnök Kozma Ádám, dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első segélyszámot.
Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Béton Podcast.